Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén. Olá Adriennel ülök, én pedig Kövi Franciska vagyok, és a mai alkalommal folytatjuk az előbb megkezdett témánkat, hogy egész pontos legyek, hogy az új birodalomnak a kereskedelmi kapcsolatait, illetve a hadjáratait nézzük meg, és vizsgáljuk meg, milyen külvilági kapcsolatai voltak Egyiptomnak az új birodalom folyamán, és ezt visszük végig elég sokáig, ameddig tudjuk még, remélhetőleg legvégén pedig a görögök és a rómaiak fognak majd jönni, de hát ez ugye még a jövő zenéje, nem tudjuk teljesen pontosan. Tehát az előző alkalommal megbeszéltük az új birodalomnak a kezdeti időszakait, azokat az uralkodókat, akivel tulajdonképpen kezdetét vette a 18. dinasztia, ami ugye az ókori Egyiptom történelmének a legnagyobb kiterjedésű államát hozta létre a Közel-Keleten, ahogy az ismert világon, és hamarosan abba a korszakba lépünk, nevezetesen majd az Amenhotepeknek a korszakába, amikor ez tulajdonképpen tényleg megvalósult. Először is most egy pár hírt fogunk hallani Adriántól, ahogy azt már megszakadták. Annyira jönnek mostanában a hírek, hogy ha követik a múltkornak a honlapját, akkor csak úgy percről percről, na jó, de körülbelül nagyon gyorsan dobálja fel az ókoros és egyiptomos témájú cikkeket, úgyhogy nagyon sok érdekes dolog történt.
Adrián, vannak szomorúbbak szépen... is, ugye biztos hallottak a Isis nevű igen. rombolásról, mármint amit ők véghez visznek, de az most mondjuk nem a mi témánk, de...
Igen, de már vannak olyan hírek, hogy a piramisok a következő célpont, de ez valószínűleg azért nem fog annyira
hogy
jól
micsoda?
Megvalósulni, mert úgy vannak őrizve, és teljesen másként, mint ezek a műtárgyak, úgyhogy kicsit fura, de igen, szerencsére azért, vagy nem szerencsére, de mégiscsak valamennyire szerencsére ezen a részen még nincsenek olyan nagy
hát reméljük nem
gondok.
Is lesznek, elég igen. volt az a nem régiben, ugye, ami volt a... Törtek, zúztak az ottaniak.
Igen.
Elég lesz most az egy darabig, szerintem. Nem kell, hogy még szétromboljanak még több mindent.
Majd mondok még valamit, de azt nem ide tartozik, az csak négy szem közben.
Ja, na, jó. Na, igazából a hírek mellett a Magyar Egyiptomi Baráti Társasághoz kapcsolódó pár közleményt is szeretnék mondani, úgyhogy megint el fog menni annyi idő, hogy ihaj, csuhaj. Na, az a lényeg, ugye a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapját biztos mindenki nagyon jól ismeri, mept.hu, már csak azért is, mert ott vissza lehet hallgatni az előző adásokat, minden egyiptomi témában, minden pénteki adást, amik fel vannak már ugye rakosgatva. És akkor az egyik fontos dolog, ami március 27-éhez kapcsolódik, ez egy pénteki nap, 16:30-tól kezdődik ez a program, amikor is Fullér Andrea fog egy előadást tartani a kaposvári szivárvány mozinak a dekorációjáról, a díszítéséről, ami nagyon erősen egyiptizáló, és erről fog majd egy kis előadást tartani, nagyon érdekes, nem is tudtam egyébként, hogy van ilyen, már utána is kell néznem rögtön. Ez az egyik dolog. Másik fontos dolog, amit, hogyha felmennek a honlapra, ezt egyébként mindegyiket olvashatják, a másik két dolog, amit szeretnék mondani, azt a pályázatok menüponton belül kell keresni, hogyha bővebb információt szeretnének róla olvasni. Az egyik az egy fotópályázat. Nagyon jó, nagyon tetszető számomra is. Igazából a fotópályázatnak a célja, hogy olyan egyiptizáló motivumokat fotózzanak le maguk körül, amik tényleg bizonyítottan mondjuk átvettünk a régi ókori Egyiptomból, tehát a művészetükből. Például ugye nagyon sok helyen találunk obeliszkeket a fővárosba, és akár templomokat, temetőket, ha nézünk, vagy a Margit sziget, ugye, most ez egy újabb, aztán ugye a Sphinx sor az operaháznál, tehát nagyon-nagyon sok helyen van, de ezek csak ötletek, nehogy ezeket nyomják, nem. Tehát ezek csak ötletek. Vannak ilyen példák, hogy tényleg miből induljon ki, hogy mire vagyunk kíváncsiak, és három kategória van, diák, amatőr és profi, tehát tök jó, hogy nem az van, hogy a profival mérnek engem is össze.
Őre van satott is rögtön.
A végén pedig, nagyon-nagyon jó szerintem, a végén lesz egy kiállítás ezekből a művekből, még nem tudom, hogy pontosan hol, de több hely is kapdos utána, mármint hogyha nyilván színvonalas és nagyon jó komponált képek kerülnek be erre a pályázatra, és ezt az ötfős zsűri elbírálja, és bekerülnek ezek a képek, akkor egy kiállítás lesz belőle, ami szerintem nagyon jó. Tehát nem csak Budapestre vagyunk most kíváncsiak, hanem tényleg akár a nagyvilág, akár vidék, kicsit nézzenek körül a lakóhelyükön, találnak-e ilyesmit, legyenek kreatívak, tényleg, és egy ötfős zsűri fog elbírálni a képeket, ahol lesz benne, tehát fényképész, tehát szakmabeli, egyiptológus is persze, és még...
Kik lesznek benne?
Nem, ezt mondom tudjuk. Meg, nem.
Nekem sem?
Nem tudom.
Ja,
de bővebben olvashatnak a honlapon róla, Tehát ott vannak ezek a példák is. Aha. Például. Na, van kérdésed? Azért tartod így az ujjat?
Nem.
Ja, azt hittem. Na mindegy, nekem ez nagyon tetszik egyébként. Nagyon érdekes tényleg, hogy a 20. században hogy jelentek meg az obeszédek. Hát erről nagyon sokat tudnál mesélni nekünk, Franci. Mm-hmm. És fogsz most, nem? Nem mondasz pár példát?
Hát pár példát igazából nem tudom, tehát majd konkrét, most hát ugye nekem Róma jut eszembe, de ott konkrétan olyan épületek vannak, és olyan templomok, vagy akár ugye az obeliszkek, amik konkrétan egyiptomiak, de hogy maga ilyen egyiptizálók, azok meg azokat így, tehát mondjuk a Vatikánnál talán azok a, ugye ahogy megyünk magához a templomhoz, Rómában ott két oldalt maga a villanyoszlopok is, hogy meg vannak csinálva, azok egyiptizálók, de ugye nem egyiptomok, vagy tényleg nálunk a Margit hídnál ezek az kis obeliszerű dolgok, ott is ugye obeliszkek vannak, vagy hát ahhoz hasonlóak, és akkor igazából maguk a motívumok nyilván, meg most ez a színház, vagy mozi, vagy amit mondtál, ez is tök érdekes, mert erről én se tudtam, vagy lehet, hogy tudtam, de nem tudom, de egyébként Amerikában is sok ilyen színház és mozi van, ami olyanra van megcsinálva, ami szerintem egy nagyon szép dolog, de egyébként igen, meg nálunk mondjuk ez a Sphinx, de több nem is jutott eszembe, tehát nekem sincsen most annyira nagyon.
De szerintem temetőkben akár még vidéken is találkoztunk ilyesmikkel, most nem tudok példát mondani, de biztos, hogy igen. Úgy sok helyen igen. Van. Akár egy obeliszk, ami
nagyon
tényleg
érdekes.
Így bevonult a nem tudom, a túlvilági motívumok közé, vagy hogy mondjam. Úgyhogy nagyon érdekes, úgyhogy küldjék a képeket, nagyon-nagyon várjuk sok szeretettel a bírálók, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni, mert szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon érdekes. Van is amúgy ötletem, hogyha találnánk ilyet, mondjuk nem pont azokat, ami például be vannak írva, de van egy nagyon jó ötletem, majd elmondom ezt is négyszer közt a zene alatt. Na, és a harmadik dolog, amit mondanom kell, az, hogy egy jubileumi kötetnek a kiadását tervezik, ugye a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, aminek a lényege az lenne, hogy bárki, aki járt Egyiptomban, akár diákként, akár turistaként, akár idegenvezetéként, egyiptológusként, vagy még sorolhatnám, írja le egy 3-4 oldalban a tapasztalatait, nyilván nem egy olyan ilyen tömör élmény beszámolóról van szó, hanem mondjuk az, hogy ki mit várt Egyiptomtól, és mit kapott tőle, vagy esetleg olyan különleges élményekben volt része, akár a társadalom felől, vagy kulturálisan, vagy akár, hogy ami tényleg úgy közel állt hozzá, vagy meghatotta, vagy akármi, és hogy erről egy 3-4 oldalt írjanak, és küldjék el nekünk, és ebből is, hát, ha elbírálják, akkor belekerül ebbe a jubileumi kötetbe, és nagyon fontos, hogy írják meg, hogy mikor voltak, és az, hogy milyen formában, tehát amit mondtam, hogy diák,
beindult
diák,
az élet,
vagy akármi. Igen, és jó lenne, tehát most vannak ötletek, hogy hogyan osztják majd fel ezt a kötetet, akár úgy, hogy 60-as évek, 70-es évek, és hogy látták ugye az adott évtizedekben, illetve napjainkban az Egyiptomban járók Egyiptomot. Igen, nekem is nagyon tetszik, bár én nem tudok most még ezt mit hozzászólni, de szerintem Franci, neked kéne valamit írnod, amúgy tudjuk jó, hogy nagyon ügyesen írsz, már hát egy írónővel van dolgunk, ugye? Úgyhogy remélem, hogy találkozhatok majd a kötetben mondjuk az egyik írásoddal.
És de a tényleg fotókat is mellék.
Igen, úgyhogy várjuk ezeket is. Tehát fotókat küldjenek meg, élménybeszámolót. Hát vagyis hát ilyen, igen, végül is mondhatni élménybeszámolót, de tényleg klassz, olyat, ami így nagyon hatott önökre esetleg. Úgyhogy nagyon érdekes, tessék küldeni mindent. Na, és akkor ugye a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságos híreken túl, ugye hoztam önöknek már megint egy csomó hírt, nem is tudom.
Semmi gond nincs, nem olyan izgalmas ez a mai téma. Ez tudjuk foglalni gyorsan.
Igen, megint nagyon sok mindent találtunk, megint beszéljük egy kicsit a piramis építőkről, meg egy oldalt is ajánlok önöknek, úgyhogy tényleg lehet nagyon sokat nyálazni ezt a múltkor honlapot, mert annyi információ van, hogy csak zúdítják, nagyon sok szép kép jelennek most például egy újonnan feltárt ásatásról, úgyhogy tényleg egyszerűen nem éri utol magát az ember.
Még a fad is elakadt, te jó is.
Majdnem meg is fulladt egy pillanat alatt. Na tehát az egyik ilyen kecském, hogy igen, gazdag leletanyagra, köztük 38 szoborra bukkant egy francia egyiptomi régi csoport a Kairótól 700 kilométerre délre fekvő Luxorban. Ugye mostanában elég sok minden kerül elő így Karnak Luxor templomból. A vizsgálatok alapján a szakemberek úgy vélik, hogy a gyűjtemény az időszámítás előtti 8.-7. századból, azaz a 25. fáraó dinasztia idejéről való. Karnaki templom együttes feltárásán és restaurálásán, na úgy látszik, hogy nem mennek a hosszú szavak, dolgozó régész csoport múlt év decemberében Ptah Isten temploma közelében egy sírboltot talált, amelynek feltárását a mina fejezték be. Nagyon érdekes. Még lehet szót is ejtettünk róla, hogy megtalálták magát.
Szót is. Igen. Semmi, a csillag. Nem, csak ja. Hogy
azt hittem már persze is vagyok, nem elég, hogy csak itt darabok, majd nem bírok kimondani hosszabb szavakat annál, hogy oh. Na tehát a kultikus tárgyak tárolására használt sírboltból kiástak 38 szobrot és szobrocskát mészkőből. Nagyon fontos különbség. Igen, látom, elakadt a szabad is. Mészkőből és rézötvözetből készült tárgyakat, amelyek egy részét arannyal borították be. Ezeket a különleges tárgyakat Ptah Isten ülőszobra körül helyezték el annak idején. Nagyon érdekes. Ptah Memphis főistene volt, egyik azoknak az egyiptomi isteneknek, amelyeknek nincs állati alakja. Jaj, ezekről is kéne egy egész
olyan csodálatos.
A leletanyagban található egyebek között Oziris isten, ezt már egyszer
igen,
mondtam.
Igen, a kambüszészes téma. Oziris is, Ízis.
Tényleg? Hogy emlékszem?
Már meghallgattam sokszor.
Az
volt a legjobb adásunk. Igen. Szavazhatnak egyszer majd az összes adásunk közül, hogy melyik tetszett a legjobban.
Igen, a Dareios azt mondta. Na jó, hagyjuk, vissza a hírhez. Nem mondok már semmi esélyt, mert csak elrontok mindent. Az a lényeg, hogy találtak 14 szobrot, ami Oziris istent ábrázolja, szobrocskákat és figurákat, 3 majom szobrot, 2 hajnal hozó nut istennőt ábrázoló szobrocskát, egy Bastet, cica, macska istent ábrázoló kicsin szobortöredéket, szoborlapokat és számos berakást. Rábukkantak tovább egy Sphinx szobrára is, azt hittem, hogy egy szobájára, na mindegy.
Ó, de kedves.
És egy kicsin szobor fejére, amely Imhotep istent ábrázolhatja. Vagy valami is. A vizsgálatok alapján a szakemberek úgy vélik, hogy a gyűjtemény az idősz... Ezt már, tehát a 8.-7. században
amúgy ez a napotak, tudják, a núbiaiak.
Bizony. Majd mindjárt arról is tesz szó. És
Adrián nagyon a núbiaiak szakértője mostanában.
Kb. Egy órája, igen. Nem több. Tehát ez egy páratlan felfedezés, és nagyon érdekes megemlíteni, hogy teljesen új jegyzékbevételi módszert alkalmaztak egyébként a szakemberek, amely lehetővé teszi, hogy a milliméter pontosan, virtuálisan is rekonstruálni lehessen ezeket a feltárásokat, tehát minden egyes lépését. Nagyon érdekes, úgyhogy ennek is tessék utána nézni, lehet van már valami honlap is róla.
És mit szólsz az Adrián, ami most eszembe jutott, ez a macska szobros, ugye, amit találtak, hogy ott volt egy házban, és akkor közben meg az egy régi, igazi.
Igen, és hogy már el akarták valahol kidobni, hogy ott egy ilyen porfogó, és kiderült, hogy valami Ramszesz korabeli, vagy nem is tudom már.
Nagyon édes.
Vagy most keverem azzal a kis pecsét valamivel, amit meg nem tudom hány, mondjuk 10 fontért kelt.
Ja, nem, igen, az is az a másik. Ilyen hírek vannak, képzeljék el, hihetetlen. Ott vannak a köreinkben a tárgyak. Lehet, hogy ott fognak most lefotózni, erről azt hiszik, hogy egyébti zálóholat kiderül. Úristen, ez egy egyiptomi tárgy. Teljesen. Hát simán lehet, miért?
Ja, amik hát annyi mindent elhoztak.
Igen. Érdekes.
Még egy gyors hírecske, egy hónapon belül a második ókori temetkezést fedezték és tárták fel az egyiptomi műemlékvédelmi minisztérium és az amerikai kutatóközpont szakemberei Egyiptomban. A több mint 3000 éves T-alakú sírt a dél-egyiptomi Luxor partján találtak meg, és egy Számút nevű férfi volt, aki az új birodalom korában a 18. dinasztia idején élt. Pont itt vagyunk most a tájékon, mármint a
igen.
Műsorban. Úgyhogy ez így pont ide vág. A sírkamra vakolt, gyönyörűen kifestett színes falán, ő és felesége Tadzsá itt elevenednek meg hétköznapi jeleneteken. A sírban keresztirányú csarnok, aknák, illetve egy befejezetlen oldalkamra, vagy több befejezetlen oldalkamrák vannak. Temetkezést még az ókorban kifosztották sajnos, és a jelek szerint néhány feliratot és jelenetet szándékosan tönkretettek, valaki nagyon nem kedvelhette Tadzsá itet, illetve Számútot, hogyha így kivakolták, mármint, hogy kitörölték a fejüket sajnos. Több mint 20 éve tartó kutatás, ja nem, ez már egy másik cikkem, de még nem is fejeztem be. Az a lényeg, hogy Számút nyughelye a másik, egy hete feltárt TT-110-es, sírtól keletre található, mindkét temetkezési hely feltehetően ugyanabban az időben épült, és ugyanazon udvaron osztozkodnak. És erről vannak nagyon szép képek, ezt ajánlom, hogy nézzék meg a honlapon. Mondjuk nekem a felét nem hozta be sajnos, de biztos az én internetemmel volt valami probléma, mert valami nem oké. Na, és van egy nagyon, nagyon kedves dolog. Úristen, mennyi hírt hoztam. Igazából annyi, hogy erről már volt szó, hogy a több mint 20 éve tartó kutatás alapján úgy tűnik, hogy a Heit el Guraban élt munkások egyáltalán nem kiéhezhetett szolgák voltak, hanem a korszak viszonyhoz képest igen jól táplált és ellátott emberek.
A piramis építő.
Igen, és hogy erről már ugye beszéltünk, hogy sört és húsokat és kenyeret, és hogy mennyi volt egy napi adag élelem és ilyenek. Ezt vizsgálják azóta is még alaposabban, és különböző maradványok vizsgálatai alapján leginkább marhát, juhot, halat, kenyeret és sört fogyasztottak, és 1988 óta tart itt ásadásokat Mark Lehner. Úgymond a piramisépítők elveszett városának hívják ezt ezen a területen. Nagyon jó eredményeket várnak ezektől a kutatásoktól. Egyébként egy blogot is vezetnek az ásatás mindennapjáról, nagyon érdekes. A több mint 20 éve tartó kutatás alapján úgy tűnik, hogy a városban lakó munkások nagyon jól tápláltak voltak, különböző maradványokat találtak, mint kenyeret, sört, illetve inkább lerövidítem picit állati maradványokat, ugye nagyon sok csontot, ami azt jelenti, hogy a csontokat 2 évesnél fiatalabb marhát találtak, ami az ilyen nagyon jó élelemnek számít, mert ugye még fiatal úgymond, és ilyesmiket, tehát egyáltalán nem az volt, hogy éjesztették őket, és ilyen nagyon rossz sors.
Persze, egy csima munka volt, csak ugye nyilván ehhez hozzájárultak sokan, például Hérodotosz, vagy később a többiek, akik ugye elferdítették a dolgokat, és így élt tovább a hagyományban, illetve hogy nem voltak meg még ezek a sírok, meg az ábrázolások, és nem is tudták, hogy építették ezeket, és nyilván ez egy nagyon extra dolognak számított, meg a mai napig is vannak, akik úgy gondolnak rá, hogy ez egy ufós, mindenes, vagy rabszolgás, vagy bármis dolog.
Yeah.
Úgyhogy, hát igen.
Igen, a kutatás jelenlegi fázisában azt lehet mondani, hogy a városban sokkal jobb minőségű ételhez jutottak a munkások, mint a korabeli Egyiptom más részein. 2015-ben az expedíció olyan részeit kutatja a városnak, ahol az előzetes felmérések alapján talán egy sörfőző műhely is található, valamint egy a marhák tartására, illetve vágására és feldolgozására létesített karám és a hozzátartozó épületek. Az idei év kutatási területei várhatóan újabb adatokkal egészítik ki eddigi tudásunkat, és egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy megismerjük a piramisépítők hétköznapjait, és ajánlanék egy honlapot, ez egy külföldi, tehát angol nyelvű honlap, www.araweb.org, és itt lehet nézelődni, nagyon jó kis képek vannak, meg ugye leírások az egész, hát 88-tól tartó ásatásról, térképekkel, mindennel.
A szent évünk.
Úgyhogy ezt ajánlanám önöknek, lehet nézegetni, én ránéztem az oldalra, szerintem nekem nagyon-nagyon kedves, ilyen kis-kis használható oldalacska. Még egy, csak egy, már csak a címét olvasom fel, mert tényleg nem akarom tovább húzni az időt. Annyi, hogy Ámon egyiptomi isten temploma őrzőjének, Amenhotepnek a sírjára bukkantak. Ez nem egyenlő egyik Amenhotepünkkel, akiről
beszélgettünk. De ne kavarják, kérem önöket, bizony, csak ne kavarják meg.
Amerikai régészek találták ezt is egyébként Luxorban. Valószínűleg a 18. dinasztia korából származik. Annyi a lényeg igazából, hogy a sírbe esőt élénk zöld és barna színű mintázattal díszítették hieroglifák kíséretében. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon szép. Lehet, hogy erről vannak a képek, és lehet, hogy az egyenlő azzal, amit mondtam, hogy 2 sírt is találtak ebben a hónapban az előző cikkemmel. Na hát ennek utána kéne járnom. Szerintem igen, mert gyanús, hogy ugyanúgy Luxorban amerikaiak és színes sírok. Valószínűleg ez ugyanaz lehet.
De egyébként az lenne jó, hogyha már lenne még valami új info erről a görög sírról, ami Nagy Sándor valakinek a sírja. Legyen izgalmas.
Igen, arra mindig nézelődök, igen, várok valami nincsen újat. Most biztos dolgoznak gőzerővel, apró lépésekben, és akkor majd elénk tárnak valami.
Nagyon izgalmas. Gyorsan elmegyünk zenélni, aztán visszatérünk, hogyha lehet.
Igen, és akkor folytatjuk.
صار إلها سنين بتعرفني عقل اللي ما بيمشي عقله كله هله هلا هلا مهما تقلي مهما قلة المية بتبقى مية اه يا دلة اه يا دلة هله هله هلا هلا هله هله هلا هلا مهما إلا رق المية بتبقى مية يا دلة يا دلة هلو هلو هلا هلا
Üdvözlök mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén, és bele is csapunk gyorsan a közép helyett az új birodalomnak a politikai kapcsolataiba és a kereskedelmi kapcsolataiba, de inkább a politikaira megyünk rá. Harmadik Thotmesz korában vagyunk, egy nagyon-nagyon fejlődő és dinamikus országnak a vezetőjéről van szó. Folyamatos hódítások vannak, és ugye 17 ázsiai hadjáratáról tudunk, nem kevesebb, mint 17-re, ami egy hihetetlen izgalmas korszaknak mondható, mert hát tényleg annyi minden történt. Ugye az előző adásban Adrián szépen felvázolta.
Remélem, emlékszik rá, hogy mennyi búzárzsákmányoltak.
Igen, nagyon pontosan mindent rámondott.
Az első megidói csatában.
Nálam pedig volt egy kis idézet, hogy mégis mi történt, hogyan cselezték ki a dolgokat így meg úgy, meg hogyan lett tulajdonképpen ez a megidói csata, hogyan ment. És most egy pár dolgot mondani gyorsan erről az időszakról, míg majd a végén, Adrián egy kicsit az előbb említett núbiaiakról fog beszélni, hiszen őket nem szabad figyelmen kívül hagyni, bár szépen ott el vannak, és úgy tűnik, mintha minden rendben lenne, de mindig készen állnak, és elő tudnak bukkanni egy-egy összezörrenésnél, vagy egy kicsit instabil a politikai helyzetnél szépen visszajönnek, mint majd látjuk ugye a 25. dinasztiánál, vagy éppen bármikor, tehát mindig ugye le kell őket verni, kicsit le kell menni délre, és lecsitítani a kedélyeket, lejjebb tolni őket, ki hol van, és akkor ők meg pedig, hát ugye amúgy nagyon érdekes korszak, de mi ebben nem vagyunk annyira szerintem a szakavatottak, hogy a núbiai dolgokról beszéljünk, annyit tudunk, hogy volt a núbiai A csoport, eltűntek és visszajöttek, és jött a núbiai C csoport, és akkor megkérdeztük az első évesként, hogy hol volt a B, na mindegy, és akkor ez tehát inkább ott gondoltuk, hogy a núbiaiakat hagyjuk nyugodni ott, ahol vannak igazából.
De a tudósokat kicsit elbambultak, és hogy csoport.
Hát nincs
na jó, nem viccelem el, mert nem értek hozzá. Nem
igen, akarom. De egyébként tényleg, egy kicsit elég érdekes korszakról van szó. De most még ne is menjünk délre, hanem maradjunk ebben
a... Nagyon mert átvesznek egy csomó mindennek. Nekik is igen. Voltak piramisaik, de jaj, nem akarok elárulni.
Annyira gyönyörűek, és majd meglátjuk, hogy mikor fognak visszatérni, de ezt majd mindjárt ilyen el fogja mondani meg, hogy milyenek is voltak ők ebben az időszakban, és hogyan keltek föl, ha fölkeltek, vagy hogyan nem. De most még előtte akkor pár dolgot mondanék erről a korszakról és magáról a harmadik Thotmesznek a politikájáról, hiszen egy nagy politikai dologról van szó, ő miatta politikus lesz az. Egy igazi kis hadjáratos politikus valóban, és ő miatta lesz az, hogy az Egyiptom a Közel-Kelet, meg hát mondhatni az akkori ismert világnak a legnagyobb kiterjedésű birodalma lesz, és állama elég stabil lesz, nagyon és ő teremti meg azt az aranykornak mondható időszakot.
Hogy mondják időszakot, a Tigris és Eufrátesztől a Nóbiának a negyedik kataraktáig? Vagy
azt hiszem valami ilyesmi. És az az érdekes tényleg, hogy ő teremti meg majd azt az alapot, amiben nem sokára a következő utáni uralkodó, akiről vagy fogunk beszélni, a harmadik Amenhotepnek a korszakába fogunk lépni,
lehet,
akinél aztán
minden
lehet, mert ő is nagyon nagy volt, meg tehát nála minden jó volt igazából, majd utána a fia lesz az, aki kicsit valami beindulna.
A gyermeke maga.
Igen, de hát ez az is a kedvenc, egyik kedvenc korszakunk, tehát igazából arról is lehet nagyon sok minden beszélni, majd ugye amikor az Amarna levelekről lesz szó, akkor majd szépen ezeket megmutatjuk önöknek, meg ott lesz majd híres idézet, ami majd elismeri tulajdonképpen minden különböző országnak az embereit olyan szinten, hogy ők is a Atonnak a teremtményei, úgyhogy bizony, ez egy nagy váltás lesz vallásilag is.
Akármik.
Igen, csodálatosan fejlődő. Tehát akkor az a lényeg, hogy megint dolog van szó, felolvastuk azt a szép idézetet, ami egyébként a ókori keleti történeti kresztumátiában olvashatnak magyar nyelven, tehát elérhető. Lényeg, hogy Megiddó kénytelen volt megadni magát, és az egyiptomiak nem foglalták el, hanem megelégettek a szíriai fejdelmek hűséges külje, vagy nagyon ügyesen csinálták, át kellett adniuk a harci kocsikat és egyéb fegyvereket, majd Szamarakon távozhattak. Ilyen egyes volt, hát hihetetlen.
Lovakat elvették. Igen, nem, azokat hátrahagyták, nem annyira ja, mennek fejvesztve, hogy lovaikat és harci kocsijaikat hátrahagyva, vagy valami ilyesmi
hogy
volt.
Hogy megmaradt benne, csodálatos.
Meg emlékeztem rá, hogy elgyengült a karjuk,
igen.
Amit meglátták Totmest. Igen, nagyon megmaradtak, aranyos volt.
Nagyon szép, és amikor ezeket fordítja az ember, és akkor kinyílik az egész szöveg, az valami hihetetlen élmény olyan.
Mert annyira más, hogy fogalmaznak, de mégis olyan szép.
Igen, mint egy költő.
El kellett gondolkoznod, de ez tényleg meg kell fejteni. Én nem úgy, amikor írtak verseket, és akkor verselemzés, és én azt annyira nem.
Igen, és akkor így itt még magyar, először lefordítod magyarra, és aztán az magyart is próbálod összerakni, hogy mégis mit akar mondani.
Bizony.
Hát hihetetlen.
Nekem az ógörög fordításaim is ilyenek voltak. Csak nem sikerült lefolytani, ez, hogy a kutya kimegy a kertbe, még az se kell.
Ó, hát az mindig más volt. Igen, az ógörög. Szép élmények. Na de, tehát az a lényeg, hogy Megidó így megadta magát, és akkor ezzel a hűséges kővel megelégettek az egyiptomiak, illetve Thotmesz, és ami fontos nekünk, hogy valószínűleg ebből az első hagyjáratból merített a témát az egyiptomi újbirodalmi elbeszélés, amelynek hőse egy dzsehuti tábornok, és amely szöveget Adriennel egy versenyen fordítottuk, és második helyezést értünk el. Ketten indultunk, vagy hárman, nem volt egy nagy verseny.
De, azt akarsz én mondani, hogy háromból.
Hát, de nagyon szép a másik hely, hogy örültünk
pont, neki. De kicsit ott történt valami kis baki a leadás, a papírok leadása során, aztán akkor volt azért összekevertek minket, nem?
Ja, igen, és az álnevünk az volt, hogy Teofil és Kece, tudod? Az volt a jeligénk. Na mindegy, igen, érdekes, mert együtt fordítottunk, de hát nyertünk, úgyhogy mármint második helyet, de Kobból is második helyet kaptunk.
Nekem
ez
egy tök jó élmény.
Nekem
volt.
Is nagyon szép volt. Jobb könyvet is kaptunk.
Van egyébként szó.
Igen, egy Szűzvárosnak a Joppa bevételéről van szó. Hát igazából mi így fordítottuk le, ez a címe, nem? Na mindegy, ezt a várost ostromló...
Az csak másodikak, mert amúgy tök más tudod.
Ja, tényleg. Csak megszántok minket. Nem voltunk ilyenek. Tehát a Joppa városát ostromló tábornok...
Legalább saját erőből csináltuk, nem segítséggel.
Igen, majd. Nulla segítséggel. Tehát Joppa városát ostromló tábornok megadás cím lett, és sátrába csalta a város fejedelmét, majd ajándékok szállítása ürügyén becsempészte a katonáit a városba. Én nem tudom, hogy ilyet fordítottunk, de a Misztavink is valami hasonló volt. Egyébként a motívum egyrészt ugye lehet egy kicsit trójai háborús, a trójai falónak, illetve Alibaba és a 40 rablónak a története, és ebben él tovább. Hát ez csodálatos, nem? Hogy élnek ezek a dolgok?
De most akkor most idézetet olvasol.
Ja, nem, csak mondtam, hogy ez a városos dolog, ahogy megcsináltak ezt a megiddós dolgot, ez valószínűleg. Mivel új birodalmi szöveg így ehhez kapcsolható. Aztán a következő évek háborúiról kevés a konkrét adat, azt tudjuk, hogy a 29. uralkodási évben Ulazza városát elfoglalták, valószínűleg ez volt az 5. hadjárata. Nem fogom megint mondani az összes 17-et, ne aggódjanak.
Jó, tehát én már akartam számolni.
Csak így pár dolgot, ami mondjuk érdekes lehet, és például az 5. után éveken át nem született nagyobb egyiptomi siker, sőt a 7. hadjáratban újra Ulazzát kellett elfoglalni, ezek az ulazzaiak is problémás nép, mert időközben az Tunip fejedelme szállta meg. Ezek a városok egyébként, hogy megtanultuk őket, régen vaktérképen is mentek. Jó Isten! Ez a hadjárat főként a kikötők ellen irányult, és Thotmesz a tenger feletti uralom megszerzésére törekedett, tehát ezért akarta ezt, és ettől az időtől a zamarnakorig a földközi tenger keleti felében az egyiptomi flotta uralkodott, tehát már jelen vannak mindenhol, ami fontos. Aztán harmadik Thotmesz ezek után gondos előkészületeket tett a Mitannival való döntő összecsapásra, ami a 8. hadjárata volt. A kikötőket ezáltal támaszpontokká alakított át, és cél most már Mitanni birodalom belsejének a megtámadása volt, és hajókat gyártatott Byblosban, ugye Byblos, tudjuk, ismerjük Byblost, fa meg minden, nagyon klassz, és ezeket kocsikon vitt el az Eufrateszig.
Fa meg minden, nagyon klassz.
Byblos, igen, volt megint még egy új birodalmi szöveg, amit fordítottunk, és ott volt Byblos fejedelmehez mentek az a... Várjál, mi volt új birodalmi, és ilyen nagyon sokat, a Byblos fejedelmehez mentek, és vitték a szobrokat, és akkor kérdezte...
A fát akart venni.
Igen. És hogy mekkora az a vívős szobor, és mondani körülbelül ekkora, igen. Tudod. Mi ennek a neve? Valami fura neve van, és kettő név is benne van, a feleség meg a fér, nem?
Ja, nem azt hiszem, az Apófisz, nem.
Nem, valami...
Majd kitalálom
Úristen, most ez nagyon, nagyon olyan, hogy nem tudom. Na mindegy, ez egy új egyiptomi szöveg. Fogalmam sincs róla most
hát,
a neve.
Hát, lesz majd.
Lehet, úristen. Na igen, és az a lényeg, hogy hajókat gyártatott Byblosban, és ezeket kocsikon vitte át az Eufráteszig. A király hadai átkeltek a keleti partra, és lepusztították, vagy hát végigpusztították Mitanni területét, de a leszámolás nem sikerült, mert Mitanni seregei nem bocsátkoztak komolyabb harcba túlerővel, hanem eltűrték magát ezt a feldúlást. Thotmesz pedig nem követte őket Mezopotámia belsejébe. Egy részben még ellenséges területe, a hátában ajánlatosabb látta, hogy visszavonuljon Szíriába, tehát egy kicsit visszavonulós, meg futamodós, de mégiscsak azért potenciális emberről van szó. A háború fontos eredménye volt Kádesnek, a bevétele, ami lehetővé tette az Orontész völgyének ellenőrzését.
De ez még nem a nagy második Ramszesz
korabeli. Ó, benne keveredjenek, kérem.
Kádesi csata.
Az is majd jön hamarosan, de most még annyira nem úgy, hogy igazából még
majd
pár
akkor
dolgot...
egy kicsit beszélünk Kádesről.
Igen, valamikor. Nagyon izgalmas lesz az is. Ami még fontos, és talán van, ezt nem olvasom fel az idézetet, mert ez szomorú, és akkor sírni fogunk, és ez nem ilyen állatos, nem annyira. Hát van ez az Amenemhed nevű tisztviselő felirata, és ő megemlékezik a hadjárat eseményeiről, beszél a kádesi fejdelem rovas cseréről, aki egy kancát engedett az egyiptomi harci kocsizó osztagok közé, csődöröket megzavarja és megbontsa a hadrezet, nem ez a csúnya, ez még aranyos. Yeah. És Amenemhed viszont megölte a lovat, még mielőtt zűrzavart okozhatott volna, és egy kádes bevételén egyébként is kitüntette magát, és ezért jutalmul egy oroszlán szobrocskát kapott, a legfinomabb aranyból, két nyakláncot, két légy alakú kitüntetést és négy karikát. Ezek nagy értékek voltak. De a másik, ez egy másik felirat, és egy másik ilyen hős lett, ez egy nagyon nagy szuperstár lehet, hogy volt, gondolom, a főkatona kb., vagyis nem is
a
tudom.
A főkatona.
És az viszont ilyen volt, hogy a király, azt mondja, hogy a király a szíriai egyik városkának a területén elefántcsordára bukkan, és itt van az idézet, de ez csúnya lesz. Nem mindegy...
akkor még se akarom elefántok hoznak benne, gondolom, valamit csinál velük, még se akarom.
Igen, akkor nem. Egyébként olvassák el majd, hogyha érdekli önöket, de én erre nem vagyok most hajlandó. Az a lényeg, hogy ezek el voltak, és végül is, mint mondtam, nem semmisült meg. Ez a háború tette mégis Egyiptomot a Közel-Kelet legtekintélyesebb államává, és Szengor, az Babilónia és Asszíria lazúr követ küldött a királynak ajándékba, sőt a hetit a birodalom is igyekezett jó indulatát elnyerni. Pontosan 8 ezüst karikát küldött 401 deben súlyban, nem fogunk az átváltásról most beszélni, volt egy ilyen óránk, nem volt annyira, valami követés fájt, valamint minden hatalom keresett tulajdonképpen Thotmesznek a barátságát is, úgyhogy eléggé nagy menők voltak ebben az időszakban. Aztán a következő években a hadi helyzet nem változott, Mitanni fokozatosan megerősödött, és hát nyilván, mivel erősödik, igyekezett Egyiptomot Észak-Szíriából kiszorítani. És így majd az egyik Amarna levélből tudjuk meg azt, hogy ezekben az években Egyiptomnak ennek ellenére sikerült a kulcsfontosságú Tunip város meghódítani, ugye az előző, akinek a fejdelmével problémák voltak. De a 17 ázsiai hadjárat a harmadik Thotmesz új helyzetet alakított ki az egész Közel-Keleten. Egyiptom az akkori földrajzi látókör mellett virágbirodalom lett, és határai a Nílus negyedik kataraktájától az Eufráteszig terjedtek. Itt van, igen. És Egyiptom valóban ekkor kapcsolódott be a nemzetközi nagypolitikába, és a nagyhatalmi politika addig nem ismert feladatok elé állította, hiszen akkor hatalmas volt, hogy ez hihetetlen.
Hát most már kellett azért figyelni.
Hát most már nagyon, nára, mert ezek...
Nem csak úgy van, hogy megyünk, hórizgatunk aztán ott.
Hát helyi. De nem, komolyan.
Hát látod, jönnek ilyen tunipok, aztán megadalják azt is, amilyen mi.
Még a jó, hogy nem a piramisokat is be ki akarták saját, ez a hihetetlen időszak. Az egyiptomi államnak egyrészt nagy létszámú állandó hadsereget kellett nyilván fenntartani, ami pénz, idő, energia hasonló, és el kellett sajátítani a diplomáciai játékszabályok finomságát, ugye ez majd jobban fog látszódni a harmadik emeletet, hogy küldj nekem légy szíves aranyat, mert nálad annyi az arany, mint a homok és hasonló, tehát így már egy kicsit ilyen szebb elkezdődnek ezek a...
Meg
nőket is küldjél, ha lehet.
Úgyhogy igen, majd most kezdenek ezekkel játszani, hogy jön ide egy egyéb... Vagy hogy van? Hogy pont, hogy Egyiptomit nem haltak hajlandó küldeni?
Igen, hanem hozd oda a lányodat, és akkor ő kapott, az elküldte a lányát, és akkor úgy lett. A harmadik Amenhotepnél lesz majd ez, hogy maga valószínűleg ez a felesége is, van az a fekete, barna szobor. Igen, és hogy ő is valószínűleg, hát nem hiszik, hogy egyiptomi, hanem inkább valahonnan külföldről jött, és hogy ezek nagyon érdekesek. Szóval igen. Itt kezdődnek el ezek a politikai kapcsolatok, meg ezek a diplomáciai kapcsolatok. És az Egyiptom ellen fondorkodó, de egymással is folytonosan torzsalkodó, vazallus államoskák felett meg kell őrizni a befolyást, ugyanakkor állandó figyelmet kellett kísérni a nagyhatalomnak, Mitanni, Babilónia, Asszíria és Hetita birodalom közötti viszony alakulását ismertük egymással is, de ugye, hogyha az ellenségem van, akkor
megeszi a másikat.
Igen, hogy összefognak a nagy ellen, tehát hogy ezek majd látni fogjuk, főleg a későbbi korokban, hogy itt azt nem alig lehet követni, ez nekem egy bonyolult korszak mindig.
Szóval Asszír, amikor... aztán Babilon, aztán Perzsa, meg minden, aztán hihetetlen. Már nem tudja az ember követni, mi van.
Szörnyű. Az ázsiai területeket viszont nem csatolták, mint mondtam, hogy a közigazgatásnak Egyiptomhoz, hanem ilyen függő államok rendszerét hozták létre, a függő államocskák pontosabban. Ezeket építették ki, és katonai, politikai ellenőrzés gyakoroltak felettük, és rendszeresen beszedték a kivetett adókat is, és a fejedelmi családok gyermekeit Egyiptomban nevelték, abban bíz, hogy az egyiptomi kultúra hatására hű kiszolgáljuk lesznek a fáró politikájának. Mondjam, hogy az asszíroknál tanultuk azt, hogy ez hogyan csinálta azt, hogy hatalmas birodalom volt akkor, mikor nálunk is ott voltak, meg ez meg az új problémák, hogy a gyermekeket elvitték, és úgy vitték vissza. Tehát, hogy Egyiptom is legyen mondjuk meg asszír is, vagy bármilyen más nemzet is asszír is, és akkor így megkapja azt a nevelést, amivel egyrészt ugye tudja irányítani a saját országát, de mégiscsak lojális ahhoz a nagyhatalomhoz, aki nem ölte meg mondjuk, vagy bármi. Igen, úgyhogy ez nagyon érdekes. És innentől pedig van egy nagyon érdekes rész, még a núbiai korszak, amiről Adrián fog pár dolgot
ez
mondani.
Nekem hosszabb egy kicsit, majd próbálok valahogy, nem tudom, nem is tudom, hogy mit csinálok.
Én csak annyit tudok, hogyha a segít.
Mondjál pár dolgot.
Núbiás, talán.
Arra gondoltam, hogy hát még igazából lesz Núbiával kapcsolatunk, úgyhogy majd max akkor bővebben, de mondjál.
Igazából csak ugye a harmadik Thotmesz lefelé is terjeszkedett, mondhatni, és az egyiptomi felső területet Napotáig, azaz a negyedik kataraktáig terjesztette ki, és a núbiai politika alapjában különbözött az ázsiaitól, mert Núbiát egyiptomi tartománynak tekintették, tehát az a része volt, nem úgy, mint a többit, illetve bevezették az egyiptomi adminisztrációt is, és mint már mindenki tudja, két területre osztották fel, egy északi meg egy déli részre, Bavat és Kús innentől kezdve, amit meg lehet különböztetni. A Bavat az északi rész volt, és Kús pedig a másik kataraktától délre fekvő terület volt, és ezek felett volt a kormányzó, a Kúsi királyfi, vagy az alkirály, ugye a núbiai alkirály és hasonló elnevezései vannak. Annak a két helyettese gyakorolta pontosan a hatalmat, és a núbiai kormányzóknak a hatalma időlegesen Egyiptom legdélibb területeire is kiterjedt, ugye az arany mellett Núbia elefántcsontot, ébenfát, hogy hozva legyen nekem 20 ébenfa evező, párduc börtömjét, nagyon-nagyon nagy élményem, amikor az első szöveget lefordított. Igen, tényleg. Struc-tollakat szolgáltatott Núbia, és állatokat is rendszeresen szállítottak Egyiptomba, a 18. dinaszt idején pedig is megismerkedtek az egyiptomiak tulajdonképpen Fekete Afrika lakóival.
Ez a Núbia, ez egy luxus cikk exportőr
volt. Tényleg hihetetlen, kis kimerülhetetlen. És ezekkel a lakókkal megismerkedtek, és feltűntek az első másfajta emberábrázolások, amik most már újdonságnak számítanak. Gyorsan elmegyünk zenélni, aztán visszatérünk. Üdvözlök mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén. Harmadik Thotmesz korában vagyunk, folyamatos hódítások vannak, és Adrián egy kicsit az előbb említett núbiaiakról fog beszélni.
Egy pár dolgot mondok akkor mégis Núbia felől, hogy mégis hogy is volt az egész. Évezredeken keresztül folyamatos kulturális és politikai kapcsolatban állt Egyiptommal. Egyiptom fáraói több alkalommal kiterjesztették uralmokat a terület északi részére. Núbia területén több magasan fejlett benszülött királyság alakult ki az ókorban, például a Kermai királyság és a Kusita királyság, ez utóbbi belül pedig a Napata királyság és utódállama a Meroitikus királyság. Időszámításunk előtti 3500 és 2700 közötti időszakban létezett a pre-kerma kultúra, talán már a legkorábbi felső núbiai királyság emléke lehet. A korszak nagyméretű kerek alaprajzú házakból álló települését Kerma mellett tárták fel, a leletanyag kapcsolatot mutat Alsó-Núbiával, egyiptomi hatásnak nincs nyoma, bizonyos egyiptomi lelőhelyeken jelenlévő tárgyak viszont erről a területről származhatnak, tehát érdekes érdik, még annyira nem hatottak egymásra, de azért már cserebere volt. Alsó-Núbiában ugyanebben az időszakban jelent meg az úgynevezett A-csoport, amiről az előbb ugye szót ejtettünk, magasan fejlett kultúrája, folyamatosan kereskedelmi kapcsolatban állt még a predinasztikus kori Egyiptommal, tehát már azért jó régóta, hogy ezzel kezdtük a múlt évet. De fura, azt hiszem az idejét Isten. Hirtelen. Az időszámításunk előtti harmadik évezred elején az egyiptomi arhaikus kor az óbirodalom uralkodói és óbirodalom uralkodói hódító hadjáratokkal terjesztették ki uralmukat Alsó-Núbiára. Ugye Alsó-Núbia, ugyanúgy, mint Alsó-Egyiptom, az ugye északon van, északabbra, úgy mondom. A hadjáratok után évszázadokig csak minimális benszülött régészeti anyag ismert erről a területről, mely valószínűleg drasztikus népesség csökkenése utal. Érdekes. Az egyiptomi óbirodalommal egy időben, időszámításunk előtt 2500 körül, a harmadik katarakta környékén egy új benszülött királyság jött létre. A fővárosáról elnevezett Kerma királyság az időnkénti háborúktól eltekintve folyamatos kereskedelmi kapcsolatban állt a szomszédos Egyiptommal. Kerma királyai uralták a belső Afrikából a földközi tenger felé irányuló luxus cikkek, ahogy az előbb is soroltuk, elefántcsont, különleges fafajták, állatbőrök, drágakövek, fűszer és gyógynövények kereskedelmét. A harmadik kataraktánál fekvő fővárosban, az időszámításunk előtti második évezred elején központi műhelyek gyártották a vékony falu, fényezett felületű kerámiát, elefántcsont faragványokat és az egyéb kézműves luxus termékeket. Kermában a királyság utolsó időszakában az uralkodókat óriási pompával, gyakran több tucat, sőt egy alkalommal több mint 300 leölt kísérővel együtt temették el hatalmas sírdombjaikba. Na hát lehet, ez volt az oka a hirtelen népességcsökkenésnek, nem? Igen. Ezek a leölt pár száz ember, akik eltartak az uralkodóval, nem is értem. Na hát jó, Egyiptomban is volt erre példa, ugye még a dinasztikus kor elején, ugye, arról beszéltünk már, nem örültünk annyira neki, hogy erről szót kellett ejtenünk, de hát ez van. Alsó-Núbiában az időszámításunk előtti második évezred második felében új kulturális csoport, az úgynevezett C-csoport, látják, egyszerűen nem volt még népesség jelent meg.
Maguk is csak kapkodják a fejüket, de higgyék el, ez így van, mi se.
Ez a gazdag valószínűleg elsősorban szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó népesség kulturális kapcsolatban állt a kermai kultúrával. Még mennyi időm van. Az egyiptomi középbirodalom uralkodói az időszámításunk előtti 19. században ismét kiterjesztették uralmukat Alsó-Núbiára, és második katarakta vidékén hatalmas, téglából épült erődrendszert hoztak létre. Szemna, vagy Szemma, Kumma, Uronarti, Buhen, ezekről beszéltünk is ebben a időben, amikor ezt tárgyaltuk.
A Kerma királyság... 18. dinasztiánál is. Mármint abban vagyunk, tudom, de hogy majd harmadik a mennotet.
A Kerma királyság elleni védekezésül csinálták ezt az erődrendszert. Az erődrendszer és Alsó-Núbia középirodalom bukása után a Kerma királyság befolyási övezetébe került. Nagyon érdekes, azt mondták, jó, ez nekünk, megtartjuk. Kerma virágzásának az új birodalom fáraóinak hódítása vetett véget, akik időszámításunk előtt 1550-től fokozatosan meghódították Núbiát egészen az 5. katarakta vidékéig. Núbia a fáraók igazi kincses tárává vált, ugyebár, ahonnan évről évre hatalmas mennyiségű arany, drágakő és elefántcsont áramlott Egyiptomba. Az új tartományban domborművekkel és hieroglif feliratokkal díszített kőtemplomok épültek az egyiptomi istenek tiszteletére, de úgy tűnik, hogy elsősorban a déli területeken az ősi törzsi vezető megtartották hatalmukat az egyiptomi hivatalnokok mellett. Nagyon érdekes, ugye már egy kultúra terjed délfelé. A núbiai harcosok is az egyiptomi hadsereg fontos részét alkották. és igazából majd egy kicsit előre vetítem, hogy mi lesz még itt. Az új birodalom bukása után, mert ugye most még az új birodalomban vagyunk, az egyiptomi neveltetésű helyi arisztokráció ragadta magához a hatalmat, amelynek soraiból Naparta környékének uralkodói az időszámításunk előtt 8. század első felére új, erős benszülött királyságot hoztak létre. A Naparta királyság uralkodói időszámításunk 743 körül terjesztették uralmukat Egyiptomra is, úgyhogy most átveszik egy kicsit itt a vezetést. Bizony. Erről is volt már szó, csak nem olyan részletesen talán. És mintegy 80 évig núbiai fáraók ültek Egyiptomnak a trónján. Nagyon érdekes. Nem is mondom most itt tovább, mert ezt majd akkor hagyom, mikor ott tartunk. Viszont annyit még így a végére megemlítek, hogy a meroitikus királyság hanyatlása a 4. század elején kezdődött, ahogy az etiópiai Aksumi királyság felemelkedésével a középső Nílusföld fokozatosan elvesztette jelentőségét az afrikai kereskedelemben. Alsó Núbia a meroitikus kor idején többször cserélt gazdát egyébként, a terület egy része hosszabb, rövidebb ideig a hellenisztikus Egyiptomhoz és azt elfoglaló római birodalom határövezetéhez is tartozott. Az Asszuani gát építésekor folytatott nemzetközi régészeti kutatásokban magyar kutatók is részt vettek 1964-ben. A Szépművészeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete ugye egy közös expedíciót vezettek ide. Núbia egyiptomi részén folytatott feltárások során egy középkori város, Abdallah Nirgi maradványait is és temetőit tárták fel a régészek. A megmentett núbiai leletek egy része Magyarországra került, és ma is a Szépművészeti Múzeumban találhatóak. 1990-es években egy új gát építését kezdte meg a szudáni kormány a Níluson. A Merove gát a Nílus 4. katarakájánál épül. A gát építése előtti nemzetközi leletmentésekben szintén vette részt magyarok, erről is lehet olvasni nagyon jó kis dolgokat. A magyar Merove gát régészeti projekt vagy projekt kutatói 2006-ban és 2007-ben két szezonban dolgoztak a területen, úgyhogy csak így a végére gondoltam, hogy érdekesség, hogy azért van közünk még Núbiához is, ja. Hajda volt. Nubi, ez most ugye Szudán. Uh-huh. Szudánról van szó, meg Egyiptomnak így nagyon déli részéről. Még van egy-két dolog Nubiáról, de most nem akarom ezt így előrevetíteni, csak hogy tudjuk, hogy majd még lesz azért közünk az új birodalom vége fele is hozzájuk, meg aztán ugye a 25. dinasztia környékén. Valamit szeretnél még esetleg, Franci, mondani?
Hát nem, köszönöm. Inkább csak annyit majd, hogy a következő alkalommal megyünk már másik Amenhotep korára, ami nem is annyira, vagy nem tudjuk, hogy mennyire lesz még izgalmas, hogy hogyan tesszük össze ilyen szempontból, de utána már jönnek a harmadik és negyedik Amenhotepek, ami már tényleg külpolitikailag egy még izgalmasabb időszaknak tekinthető.
Úgyhogy... Mit kell a külföld felé? Muszáj. Így is le van maradva Egyiptom, mindig nem jut el hozzá annyi dolog.
Ja.
Vaskor, meg ilyenek, ugyebár.
Na, majd talán most.
Úgyhogy, hát köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük és további szép péntek 13-át kívánunk.
Megint egyébként már másodjára csináljuk péntek 13, hihetetlen.
Múltkor is akkor voltunk, nem?
Ugye? Elképesztő.
Nem.
Na, hát hihetetlen. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet.
Remélem mindenki jobb cipőjét húzta fel a induláskor.
És remélem mindenki van.
Igen. Úgyhogy akkor további szép napot, és akkor 4 hét múlva találkozunk ismét, és akkor a fotópályázatra nyugodtan küldjék a képeket, meg a 3-4 oldalas dátummal ellátott, mármint a utazás időpontjának dátumával ellátott beszámolókat is várjuk sok szeretettel, és a mept.hu-nak az oldalán tessék böngészni, és akkor nagyon sok információ van ott, és hallgassanak minket legközelebb is, meg az összes pénteki napon. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Thank you.